Elkezdjük egy kicsit közelebbről vizsgálni, tehát azt az imádságot, amelyet oly sokszor el tudunk imádkozni. Ezen a mai délelőttön az eleje, tehát mondhatnám azt, hogy a megszólítás, és az első kérés az, amely így a figyelmünk középpontjába kerül, tehát hogyha gondolunk az imádságunkra, akkor ez mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. De először még tulajdonképpen magáról az imádságról szeretnék néhány gondolatot elmondani. Először is azt, amit reménység szerint talán mindnyájan tudunk már, hogy ez az imádság két helyen található meg, hiszen olvashatjuk Máté evangéliumában is, és Lukács evangéliumában is. Ha megnézzük mind a két helyet, akkor azt látjuk, hogy egy pici különbség van a kettő között, de ez igazából nem tartalmi különbség. És ezt azért is hangsúlyozom, mert ez is utal arra, amit fontos nekünk szem előtt tartani, hogy igazából ezt az imádságot Jézus Krisztus nem úgy adta a tanítványoknak, az akkori tanítványoknak és a későbbi tanítványoknak sem, hogy itt van egy imádság, és akkor ezt így beépítitek mondjuk az istentiszteleti rendetekbe, és akkor erre szolgál ez az imádság. Hanem sokkal inkább mintának adta nekünk az úri imádságot Jézus Krisztus. Tehát, hogy ilyesmi legyen a ti imádságotok. Máté evangéliumában, hogyha megnézzük, megkeressük az úri imát, akkor azt látjuk, hogy ráadásul ez körülbelül a hegyi beszédnek a közepén található meg. És úgy olvashatjuk, hogy maga Jézus Krisztus is azt mondja, hogy ti azért így imádkozzatok, és ez is azt támasztja alá, amit az előbb mondtam, mert nem így kezdte, hogy ti azért ezt imádkozzátok, ezt is nyilván. Ugyanazokkal a szavakkal szó szerint elmondhatjátok és mondjátok el, de ti azért így imádkozzatok. Vagyis ott tartunk, és azt hangsúlyozza, amit az előbb már mondtam, hogy ez egy minta. Vagyis szabad nekünk így tekinteni rá, és hogyha eddig talán nem tettük ezt, akkor most próbáljuk majd így végig gondolni, hogy ez egy minta, így imádkozzatok körülbelül. Ilyen legyen a ti Istenhez való odafordulásotok. Hogyha a saját szavaitokkal imádkoztok, akkor is ezeket a szempontokat tartsátok szem előtt. A tartalmát illetően azt még felfedeztetjük az imádságban, hogy igazából 6 kérés van benne. 6 kérés, de a 6 kérésben tulajdonképpen minden benne van. Tehát benne van Isten, benne van az ember, benne van a lélek, Istennek az országa, az egyház, az egyén, szóval minden benne van az egész imádságban, és minden 6 kérésben. És a 6 kérésből 3 kérés kimondottan Isten országára vonatkozik. Vagyis arra biztat bennünket Jézus Krisztus ezzel az imádsággal, hogy mindenek előtt Isten országa legyen. Az, ami Isten országa az ő ügye, ami vezet bennünket, tehát ami az első az életünkben, és azután következnek az egyéb jellegű kérések. A másik 3 kérés, ami mindennapi életünkre, dolgainkra vonatkozik, hiszen vannak ilyenek, hogy mindennapi kenyerünket, aztán mindennapi bocsánatunkat ad meg nékünk. Tehát ami szükségeinkre tekint Jézus, szükségeinkre mondhatnám azt is, hogy mindarra, ami a megélhetésünkhöz valóban szükséges, és ami lelki javainkra, de mindezt tehát így teszi, hogy az imádság elején találhatók azok a kérések, amelyek az ő országára vonatkoznak, és utána ezek a kérések. És ez a kettő, tehát ez a két csoport, így mondom, az első 3 kérés és a másik 3 kérés szorosan összefügg egymással. És jó, hogyha azt sem felejtjük el, sőt, ha komolyan veszünk, hogy a mi dolgainkért való imádság is gazdagabb lesz akkor, hogyha először Isten ügyéért imádkozunk. Azt gondolom, nem tévedek, hogyha azt a megállapítást teszem, hogy mi hajlamosak vagyunk, hogyha imádkozunk is, akkor a saját kis életünk dolgait vinni Isten elé. És talán csak azokat visszük Isten elé. Ezért is szeretném ezt kiemelni és aláhúzni, hogy az ezekért való imádkozásunk is gazdagabb lesz, hogyha először valóban Istenre tekintünk így, és az ő ügye, az ő országa az, amiért az imádságunkban imádkozunk. mondtam azt, hogy ez az imádság tehát minta. Jézus Krisztus különböző szempontokat ad nekünk ebben az imádságban, és én ezeket most csak röviden szeretném megemlíteni, azzal, hogy jó lenne majd, ha a csoportos beszélgetéseken ezeket az alapszempontokat jobban végiggondolnánk, és egy kicsit beszélgetnénk ezekről. Tehát alapszempontokat ad elénk Jézus, amelyeket jó megtanulnunk és alkalmaznunk nekünk is a vele való beszélgetésünkben. Az első ilyen alapszempont: mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, ugye itt kezdődik az imádság, és ebben már benne is van ez az első alapszempont: bizalom és tisztelet. Mi Atyánk. Tehát úgy fordulunk oda Istenhez, mint aki Atyán. Gyermeki bizalommal. De ugyanakkor, aki a mennyekben van, ez pedig emlékeztet bennünket arra, hogy az, aki nekünk Atyán, mindenható Isten, mindenható Úr. Tehát bizalom és tisztelet. Ez az első, ami jó, hogyha jellemzi az imádságainkat. A másik, amit felfedezhetünk az úri imádságban, az az, hogy ennek az imádságnak a középpontja az Atya, és nem ő, tehát aki mondja az imádságot, és akkor ezt így fordítanám le, hogy nem az imádkozó körül forog az imádság. Nem az imádkozó körül, hanem a színzet, tehát akit megszólítunk. Ő van a középpontban. Jézus arra tanít ezzel, hogy az imádság hoz bennünket kapcsolatba Istennel. Hozzá visz közelebb. És fontosabb ő maga, tehát Isten, mint mindaz, amit tőle kérünk. Mert mérhetetlenül több az Atya, mint az ő ajándékainak az összessége. Ez hát a második ilyen alapszempont. A harmadik alapszempont, hogy a mi Atyánkba belefér az egész világ. És az igazi imádságba valóban az egész világ belefér. Belefér Isten dicsősége, de belefér a másik ember is. Ugye, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, meg legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Tehát mennyi és föld, az egész univerzum benne van. És itt megint ezzel Jézus Krisztus változtatni akar a mi imádkozásainkon, imádságainkon, mert hogy szűkörűek a mi imádságaink, és Jézus tágítani akarja. A következő szempont ehhez kapcsolódik igazából, de azért szeretném külön elmondani, kiemelni, hogy benne van ebben az imádságban a másik ember. Atyánk. Eleve az, hogy mi Atyánk, és nem úgy szólítom meg, hogy Atyám, tehát csak az én Atyám, hanem mi Atyám. Hát ebben akkor benne van a másik ember is. Az a másik ember, aki szintén így fordul Istenhez, hogy Jézus Krisztus által már az Atya, és akkor mi testvérek vagyunk. Fel lehet tenni a kérdést, és ha ellenségesen viszonyul hozzám a másik, mi van akkor? Hát ez szerint akkor is testvérek vagyunk. A Szentírásból tudjuk azt, hogy igazából az, hogy mi Istennek hátat fordítottunk, az vezetett oda, hogy megromlott az emberek egymással való kapcsolata is. Gondoljunk csak vissza a bűnesek történetére. Szorosan követi ezt Kainnak és Ábelnek a története, ahol már az első testvérpár így fordul egymáshoz testvérpár tagjai, hogy egyik megöli a másikat. De olyan jó lenne, hogyha igazán a szívünkbe tudnánk zárni azt a felismerést, hogy ha elkezdek imádkozni azért a másikért, aki talán nem szimpatikus számomra, vagy lehet, hogy egyenesen utálom, vagy gyűlölöm azt a másikat. De hogyha az Isten segítségét kérem ahhoz, hogy egyáltalán tudjak érte imádkozni, biztos, hogy fog segíteni, és miközben imádkozom a másikért, megtapasztalom azt, hogy ez az ellenség, ez az utálat, ez nem maradhat tartósan a szívemben. Lehet, hogy nem fogom tudni rögtön szeretni. De akkor is azt már érzem és átélhetem, hogy mi összetartozunk. És minél inkább hordozom a másikat imádságban, annál inkább megtapasztalhatom, hogy lehet, hogy ő még ellenségesen viselkedik velem, de én már tudok úgy tekinteni rá, mint aki nem az ellenségem. Vagyis a magam részéről nem vagyok hajlandó az ellenségem maradni. És akkor az utolsó szempont, hogy belefér ebbe az imádságba az egész ember, és most gondolok arra, hogy testünk, lelkünk, tehát az, ahogy vagyunk, mi így személyiségek. Mindennapi kenyerünk, bocsánatunk, test, lélek, benne van minden. Ez tehát az az öt alapszempont, amelyeket, hogyha elmélyedünk egy kicsit az úri imádságnak a vizsgálatába, akkor fölismerhetünk. Én most igazából még egy kicsit szeretnék többet az elsőről beszélni, pontosan azért, mert az kapcsolódik a mai napi kérésünk, hogy mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy. Ja, elmondtam első szempontként, hogy bizalom és tisztelet. Jó lenne, hogyha ezek jellemeznék, ezek ott lennének az imádságainkban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. Hadd mondjam el azt, hogy ez a mi Atyánk nem csupán megszólítás, hanem ez valahol hitvallás is. Hitvallás arról, hogy kinek ismertem én meg Istent. És azért jó dolog az, hogyha az imádságainkban mi megfogalmazzuk, hogyha van ilyen része az imádságunknak, mert igazából az iránta való bizalmunk is így tud egyre inkább nőni. És talán tapasztaltuk már azt, hogy amikor egy-egy nehézségből fordulunk oda hozzá, amikor talán úgy érezzük, hogy már összecsaptak a hullámok felettünk, és ezt valahogy elnyöszörögjük imádságban. Másha úgy nyöszörögjük el, hogy előtte legalábbis már azt, amit megtapasztalhattunk Istennek a lényéből, azt elmondjuk. Nem Istennek van erre igazából szüksége, hanem nekünk jó, hogyha emlékeztetjük magunkat arra, hogy ki is ő valójában. Mert hogy mi hajlamosak vagyunk arra, hogy kevesebbnek lássuk, mert talán nem is ismertünk, és nem is ismerhetjük meg az ő lényét igazából teljes mértékben, de növekedhetünk az ismeretben is, pontosan erről van szó, és ezért is jó, hogyha az imádságainkat így kezdjük, hogy megvalljuk, kinek ismertük mi meg őt. Ebben az is benne van, és ez nagyon fontos, remélem, hogy ezt itt már nem kell különösképpen hangsúlyozni, hogy élő személynek tekintjük Istent. Élő személynek, aki hallja a kiáltásunkat, aki válaszol arra, aki az ő kegyelméből nem minden kívánságunkat teljesíti. Lehet, hogy ez így furcsán hangzik, hogy az ő kegyelméből nem minden kívánságunkat teljesíti. De hát ő tudja, hogy mi vár a javunkra. Atyánk ő. Talán majd a csoportos beszélgetésben arról is érdemes lenne szót váltani, hogy igazából, amikor egyáltalán ez a fogalom így elénk kerül, atya, akkor mi mindenre gondolunk, milyen képek, milyen emlékek jönnek elénk. Ugyanis a saját édesapánkhoz való viszonyunk adott esetben befolyásolhatja az Istenhez való viszonyunkat, illetve a róla kialakítását. Mert nyilván itt, amikor Jézus Krisztus így beszél Istenről, mint atya, akkor arról beszél igazából, hogy minden földi apának valamiképpen jó lenne egy picit hozzá hasonlítani ebben, tehát mint atya Istenhez hasonlítani. És fordítva nem lehet, nem lehetséges. Sokkal inkább így, hogy a földi apák próbáljanak meg hasonlítani Istenhez ebben. Mi jelenti Istent, mint atyát Jézus szerint? Az úri imádságot megelőző részből azt tudjuk meg, arról beszél Jézus, hogy jól tudja a ti atyátok, hogy mire van szükségetek nektek. Jól tudja, sőt, mielőtt még kérnétek, már tudja. És ez arra utal, hogy Isten gyengét szeretettel és mindenható hatalommal veszi körül az övéjét. Gyengét szeretettel és mindenható hatalommal veszi körül az övéjét. Vagyis hatalmasan gondoskodik róluk, és egyedül ő tudja, hogy mi válik valóban a jobbunkra. Ő mindent képes megadni nekünk, mert mindenható atyánk, de csak azt akarja megadni azért, mert szerető atyánk is, ami valóban a jobbunkat szolgálja. Minden igazi imádságnak ez az alapja, alaphangja, Isten az én atyám, aki jól tudja, hogy mire van szüksége nekem. És ebben benne van az, hogy én fontos vagyok neki, hogy én bízhatom benne, rábízhatom magam nyugodtan minden este szeretteimet, és elmondhatok neki mindent, kiönthetem a szívemet előtte, azt is, ami fáj, ami hiányzik, aminek örülök, amit nem értek, amiben kételkedem, ami meggyötör, amit tervezek, amit akarok, mindent. És úgy mondhatom el neki, mint boldog gyermeke, és várhatunk az ő válaszát. Aki a mennyekben vagy, és így várhatom a választást, tehát, hogy ő mindenható Isten is. És ebben az is benne van, hogy bizalommal, gyermeki bizalommal lehetek iránta, de ez nem jelent bizalmaskodást. Hát itt jön elő az, hogy bizalom és tisztelet. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Még erről a kérésről hadd mondjak néhány gondolatot. Szenteltessék meg a te neved. Mi is az, hogy szent? El szoktuk mondani, amikor ez így szóba kerül azt, amit ugye egyre inkább tapasztalunk, hogy gyakorlatilag manapság a világunkban már nem is tudom, hogy mi az, amit szentnek tartanak, mert egyre kevésbé van olyasmi, amire itt tekintenek. A Biblia szóhasználatában szent az, amit egy meghatározott célra különítettek el. Amit megkülönböztettek a profántól, az általánosan használtól, a megszokottól. Gondolhatunk itt akár szent tárgyakra, ugye szent edények voltak a jeruzsálemi templomban, azok az edények, amelyeket csak Isten tiszteleti célra volt szabad használni. De voltak szent idők, és vannak talán, reméljük, a mi életünkben is szentül, vannak ünnepek, amiket az Istenfélő ember az Isten dolgaival való foglalkozásra szán. Tehát elkülönít a többitől, és az csak az Isten dolgaival való foglalkozásra szánja. Isten maga szent, ezt mondja a Biblia, mert ő különbözik mindattól, amit ő mint teremtő alkotott. Ugye Vartároly teológus mondja, azt mondta az Istenről, hogy ő az egészen más. Hát minden teremtményétől lényegileg különbözik. Egészen más, ezért is szent. Ugyanakkor ő mentes mindattól, ami tisztátalan, ami szennyes, ami evilági, mert ennek a szent jelzőnek ilyen erkölcsi jelentéstartalma is van, hogy minden bűntől mentes. Hogy Istent a mennyben valóban szentnek tartják, és így magasztalják őt örökkön örökké. A többek között az Ézsaiás könyvéből is tudhatjuk, a 6. fejezet 3. verséből, ahol ugye a prófétának egy látomása van leírva, hogy az egész mennyei világ hirdeti, hogy szent, szent, szent az Isten. A mennyben, tehát tudják, így tekintenek rá, így magasztalják. A kérdés csak az, hogy mi történik itt a Földön, és akkor itt vagyunk ennél a kérdésnél, hogy szenttel tessék meg a te neved. Tehát, hogy itt a Földön is így tekintsenek Istenre, mint aki szent, így viszonyuljanak hozzá, így imádják őt, így engedelmeskedjenek neki. Szenttel tessék meg a te neved. Ez nem azt jelenti, hogy legyen még szentebb, mint amilyen, mert az Isten magában víve is, és az ő neve is szent, amihez mi emberek már nem tudunk semmit sem hozzátenni, és amin nem tudunk semmit sem változtatni, hanem ez azt jelenti, hogy azt kérjük, úgy szenteltessék meg a te neved itt a Földön is, mint a mennyben, tehát, hogy tényleg Isten tartsuk csak Úrnak és Istennek, őt imádjuk, őt magasztaljuk, hogy úgy tegyünk bizonyságot az ő nevéről, hogy az valóban hiteles legyen a körülöttünk lévők számára, hogy ők is úgy érezzék, hogy érdemes bízni ebben az Istenben, hogy érdemes hozzáfordulni és megosztani a mi gondjainkat vele. Szentnek tartani, szenteltessék meg a te neved, ez tulajdonképpen elég szorosan kapcsolódik ahhoz a parancsolathoz, a 10 parancsolathoz, amelyben ugye arról van szó, hogy az ő nevét hiába ne vegyük föl. Majd a csoportos beszélgetésben végig lehet így venni, és érdemes végig gondolni, hogy akkor mit is jelent ez, hogy szenteltessék meg a te neved. Ki lehet akár abból indulni, hogy mikor vesztük fel hiába. Mire vonatkozik ez, hogy hiába vesztük fel az ő nevét. És akkor eljutni odáig, hogy megszentelni azt jelenti, hogy tényleg őt imádni, csak benne bízni, és hogy az életemet is járja át ez a szentség. Hiszen az igében is arról van szó, hogy Isten szent, és ti is legyetek szentek. De hogy hogyan történhet meg mindez? És itt megint fontos az, hogy megszabaduljunk attól a tép képzettől, hogy a mi görcsös erőlködésünkkel ezt meg tudjuk valósítani. Mert ez így nem lehetséges. Csak úgy lehetséges, hogyha az életünket tényleg oda tesszük a Szent Istennek a világosságába, ha megnyitjuk a szívünket előtte, ha adhatja az ő szent lelkét, és akkor ő végzi ezt bennünk, ő szentel meg bennünket. Szentelj meg a te igéddel. Olvashatunk ilyet a Szentírásban. hadd fejezzem be egy történettel ehhez kapcsolódva, hogy szenteltessék meg a te neved, és hogy mit is jelent ez. Egy könyvben olvastam ezt a történetet, egy lelkipásztor írta le, hogy megkereste őt egy hölgy. Ez a hölgy egyébként nem református volt, hanem katolikus, de azt gondolom, hogy most a mondani való szempontjából ez nem lényeges. És egy ideig úgy élte az életét, hogy világi munkahelyen dolgozott, és utána pedig elment, és gyerekeket tanított az evangéliumra, vagyis hitoktatója tulajdonképpen abban a katolikus gyülekezetben, amelyhez tartozott. És elmondta ennek a lelkipásztornak azt, hogy ő igazából nem tud másképpen beszélni a bibliai történetekről, legyen szó Ábrahámról, Dávidról, vagy bárkiről a Szentírásból, aki Istennek a gyermeke volt. Nem tud másképpen beszélni a gyerekeknek ezekről a történetekről, csak úgy, hogy ő maga közben rebzes. És igazából azért ment el ehhez a lelkipásztorhoz, és azért hozta szóba mindezt, mert valahogy azt tapasztaltam ezt, hogy amikor ilyesmiről beszélget emberekkel, akkor kicsit olyan furcsán néznek rá, és nem hihetlen emberek néznek rá furcsán, hanem olyanok, akik ők maguk is a gyülekezet tagjainak tartják magukat, de valahogy hogy mi ez, és hogy lehetséges ez, és mi történt ezzel a hölgyel. Pedig nyilván semmi más nem történt, csak az, amit Jézus Krisztus így imádkozott, és bennünket is tanított erre az imádságra, hogy szenteltessék meg a te nevet, hogy az ő életében ez valóban megtörtént, hogy átjárta az életét ez a szentség, és ezért tudott így beszélni a gyerekeknek. Mert hát nyilván a felnőtteknek is, hogyha találkozott velük, Jézus Krisztusról, az evangéliumról, hogy közben rendesek. És ez a lelkipásztor azt is leírja, hogy számára is olyan felüdítő volt ez a beszélgetés, mert hogy ez ráadásul egy olyan napon történt, ami hasonló volt a mi mai napunkhoz, hogy úgy kell föl reggel, hogy már az időjárás is olyan csüggesztő volt, esett az eső, olyan elszomorító, lehangoló volt minden. És akkor találkozott ezzel a hölgyel, és egyszerűen azt érezte, hogy úgy felüdül, úgy a szíve fölmelegszik ebben a beszélgetésben, ebben a találkozásban. Hát ez lehetséges a mi számunkra is. Én úgy szeretném, hogyha ezt komolyan vennénk, és tudnám hinni teljes szívünkből, hogy lehetséges. És olyan jó lenne, hogyha a beszélgetések is valahogy ebből az irányba mennének el, folytatódnak le, hogy tényleg minél többen tapasztaljuk is meg, és minél többünk életében legyen ez igaz. Hogy amiért imádkozott Jézus, szenteltessék meg a te neved. Hogy valóban így tudjuk Jézus Krisztus fölmutatni az emberek között, és vinni közé, hogy szentnek lássák. És hogy azt érezzék, hogy igen, nekem is hozzá kell tartoznom, mert akkor lesz békességem, és akkor fogom igazán megismerni a boldogságot. Legyen így áldott ez a ma délelőtti beszélgetésünk. Énekeljünk egyet, és akkor utána a csoportok keresnek maguknak helyet, mert most ki a szabadba nem nagyon mehetünk. A 165. dicséret. Itt van Isten többé. 65-ös.
Itt van Isten többé. Imádni, hódolattal eljárni. Itt van a ködében, minden csendet élve, ő előtte húj
Thank you.